In the late 18th century,
a 18. század vége felé Nagy Katalin cárné bejelentette, hogy látogatást tesz birodalma déli vidékein, számos külföldi követ kíséretében. A terület kormányzója, Gregory Potyomkin, elkeseredetten igyekezett elkápráztatni a látogatókat, ezért aztán komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy bemutassa a régió eredményeit. Az utazás bizonyos szakaszában Katalin a Dnyeper folyó utazott, büszkén mutatva a követeknek a partmenti virágzó falvakat, melyekben iparkodó, boldog lakosok éltek. Egyetlen gond volt csupán. Mindez csak díszlet volt. Úgy hírlik, hogy Potyomkin kartonból emelt boltokat és házakat ábrázoló homlokzatokat díszletgyanánt. Még szorgoskodó parasztokat is hozatott, hogy virágzó gazdaság látszatát keltse. Amint a társaság tova tűnt a folyó kanyarulatában, Potyomkin emberi összepakolták a műfalut, és gyorsan előre siettek vele a folyó mentén, hogy újra felállítsák ott, ahol Katalin legközelebb elhalad. Bár napjaink történészei vitatják-e történet hitelességét, a Potyomkin falu kifejezés szerte a világon beépült az emberek szókincsébe. Minden olyan kísérletre használjuk, amelyre arra irányul, hogy másokkal elhitessük, hogy a valóságosnál jobbak vagyunk. Természetes emberi tulajdonság az, hogy szeretnénk a legjobb arcunkat mutatni. Ezért munkálkodunk olyan sokan, oly szorgosan otthonunk külsejének csinosításán, és ezért ügyelnek az árani papságbeli fiatal férfiak arra, hogy minden egyes hajszáluk a helyén legyen, hát ha véletlenül összefutnak azzal a bizonyos lánnyal. Semmi gond nincs azzal, ha kifényesítjük a cipőnket, ha kellemesen illatozunk, vagy netán eldugjuk a mosogatnivalót, mielőtt a háztanítók megérkeznének. Amikor azonban ez végletessé válik, akkor mások lenyűgözésének e vágya hasznosból megtévesztővé alakul. Az Úr prófétái mindig is felemelték figyelmeztető hangjukat azok ellen, akik csak szájukkal közelítenek az Úrhoz, és csak az ajkukkal tisztelik őt, szívük pedig távol van tőle. A szabadító megértő és könyörületes volt azokkal a bűnösökkel, akiknek szíve alázatos és őszinte volt. Azonban igaz lelkű haragra gyúlt az olyan képmutatók ellen, mint az írástudók, a farizeusok és a szaddeceusok, akik igyekeztek igaz lelkűnek látszani azért, hogy elnyerjék a világ dicséretét, befolyását és gazdagságát, miközben végig elnyomták azokat, akikre pedig áldást kellett volna hozniuk. A szabadító meszelt sírokhoz hasonlította őket, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig halottnak csontjaival, és minden undoksággal rakva. Napjainkban az Úr hasonlóan kemény szavakat használt azon papságviselőkkel kapcsolatban, akik megkísérlik takargatni bűneiket, illetve kielégíteni a büszkeségüket, vagy hiú törekvésüket. Azt mondta, hogy ha ezt tesszük, akkor a mennyek visszahúzódnak, az Úr lelke megszomorodik, és amikor az visszahúzódik, ámen azon ember papságának, vagy felhatalmazásának. Miért történik ez? Miért igyekszünk olykor tevékenynek, bővelkedőnek és elkötelezettnek mutatkozni kifelé, amikor belül, ahogyan János az Efézus beilieknek mondta, elhagytuk az első szeretetünket. Néhány esetben talán egyszerűen elveszítettük szem elől az evangélium lényegét, összetévesztvén az isteniség látszatát és annak hatalmát. Ez különösen akkor veszélyes, ha azért mutatunk kifelé tanítványi megnyilvánulásokat, hogy személyes haszon vagy befolyás érdekében nyűgözzünk le másokat. Ekkor azt kockáztatjuk, hogy farizeus területre tévedünk, és ilyenkor legfőbb ideje, hogy megvizsgáljuk szívünket, és azonnali pályamódosítást hajtsunk végre. A kísértés, hogy jobbnak tűnjünk annál, mint amilyenek valójában vagyunk, nem csupán magánéletünkben található meg, hanem az egyházi feladataink terén is. Ismerek például egy szöveget, ahol a vezetők igen nagyra törő célokat tűztek ki az évre. Bár a célok mind érdemlegesnek tűntek, mégis vagy szárnyaló és lenyűgöző kijelentésekre, vagy számokra és százalékokra összpontosultak. Miután megbeszélték és elfogadták a célokat, valami aggasztani kezdte a cövekelnököt. Cövekének tagjai jutottak eszébe. Például a fiatal, kisgyermekes édesanyja, aki a közelmúltban özvegyült meg. Azokra gondolt, akik kétségekkel vagy magánnyal küszködtek, illetve egészségbiztosítás nélkül néztek szembe komoly betegségekkel. Azokat látta mag előtt, akik darabokra hulló házasságukkal, függőségekkel, munkanélküliséggel és mentális zavarokkal küzdöttek. Mennél többet gondolkodott róluk, annál erősebben fogalmazódott meg benne az alázatra késztető kérdés, vajon az új céljaink változást hoznak-e majd ezen egyháztagok életébe? Azon kezdett töprengeni, vajon mennyiben lennének mások a cövek céljai, ha először feltették volna a kérdést, miből áll a szolgálatunk? Így aztán a cövekelnök visszatért a tanácsokhoz, és közösen megváltoztatták, mi álljon figyelmük középpontjában. Elhatározták, nem hagyják az éheseknek, és a szűkölködőknek, és a mezítelleneknek, és a betegeknek, és a nyomorultaknak, hogy úgy haladjanak el mellettük, hogy ne vegyék észre őket. Új célokat tűztek ki, felismerve, hogy ezen új célok sikere talán nem mindig mérhető, legalábbis az embereknek nem. Hiszen hogyan is mérhetné meg valaki a személyes bizonyságot, az Isten iránt érzett szeretetet, vagy a mások iránti könyörületet? Azt is tudták azonban, hogy sok minden, mi számolható, nem számít. Míg sok minden, mi nem számolható, nagyon is sokat számít. Azon gondolkodom, vajon szervezeti és személyes céljaink olykor nem valamiféle modern patyomkínfalunak felelnek-e meg? Távolról ugyan jól néznek ki, de vajon nem mulasztják-e el megcélozni szeretett fele barátaink valódi szükségleteit? Kedves barátaim és papságviselő társaim, ha Jézus Krisztus leülne velünk, és beszámolót kérne tőlünk a sáfárságunkról, nem vagyok meggyőződve arról, hogy különösebben érdekelnék a programok és a statisztikák. Szabadítónk inkább szívünk állapotát szeretné megtudni. Szeretné tudni, mennyire szeretjük és szolgáljuk a gondjainkra bízottakat, hogyan mutatjuk ki szeretetünket házastársunk és családunk felé, valamint miként könnyítünk a napi terheiken. A szabadító azt is tudni szeretné, hogyan kerülünk ki, hogyan kerülhetünk ti és én közelebb hozzá, és mennyi atyánkhoz. Hasznos lehet megvizsgálni a szívünket. Megkérdezhetjük magunktól például, hogy miért szolgálunk Jézus Krisztus egyházában. Sőt, azt a kérdést is feltehetjük, hogy vajon miért vagyunk most itt, ezen a gyűlésen? Szerintem, ha jó magam felszínesen válaszolnám meg ezt a kérdést, akkor azt mondanám, hogy azért vagyok itt, mert Monson elnök felkért, hogy beszéljek. Szóval nem igazán volt más választásom. Emellett a feleségem is elvárja, hogy részt vegyek. Neki pedig hogyan is mondhatnék nemet? Mindannyian tudjuk azonban, hogy ezeknél jobb indokok is léteznek a gyűléseink látogatására, és arra, hogy életünket Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaiként éljük. Azért vagyok itt, mert teljes szívemmel követni szeretném mesteremet, Jézus Krisztust. Hőn vágyok arra, hogy megtehessek mindent, amit csak kér tőlem ebben a nagyszerű ügyben. Éhezek arra, hogy a Szentlélek építsen, és halljam Isten hangját, amint az ő elrendelt szolgáink keresztül szól hozzánk. Azért vagyok itt, hogy jobb ember legyek, hogy felemeljem mindazok ösztönző példája, akik fivéreim és nőtestvéreim Krisztusban, és hogy megtanuljam, miként szolgálhatom hathatósabban a szükséget látókat. Röviden tehát, azért vagyok itt, mert szeretem mennyei atyámat és fiát, Jézus Krisztust. Biztos vagyok abban, hogy ti is ezért vagytok itt. Ez az, ami miatt hajlandóak vagyunk áldozatokat is hozni, nem csupán kijelenteni, hogy követjük a szabadítót. Ezért viseljük tisztelettel az ő szent papságát. Akár duzzadó és kicsattanó a bizonyságotok, akár egyházi tevékenységetek inkább egy Patyomkin falura emlékeztet, a jó hír az, hogy bármilyen már meglévő erősségetekre építhettek. Itt, Jézus Krisztus egyházában az evangéliumi tantételek napi szintű alkalmazása révén válunk lelkileg éretebbé, és kerülünk közelebb a szabadítóhoz. A türelem és a kitartás segítségével, még a legapróbb tanítványi cselekedetből, vagy a hit legkisebb parazsából is a megszentelt élet lobogó mágiája lehet. Valójában éppen így születik a legtöbb mágia. Egyetlen apró szikrából. Ha tehát kicsinnek, vagy gyengének érzitek magatokat, egyszerűen jöjjetek Krisztushoz, aki erőssé teszi a gyenge dolgokat. Isten kegyelme révén még a közöttünk leggyengébbek is erősek lehetnek lelkileg, mert Isten nem személyválogató. Ő a hívséges Isten, aki megtartja a szövetséget és az irgalmasságot, ezeriziglen azok iránt, akik őt szeretik, és az ő parancsolatait megtartják. Meggyőződésem, hogyha Isten képes kinyújtani a kezét, és megtartani egy szerény családból származó szegény német menekültet egy háború szaggatta országban, melyet egy félvilág választ el az egyház központjától, akkor képes elérni hozzátok is. Szeretett testvéreim Krisztusban, a Teremtés Istenének, aki életet lehelt a világegyetembe, bizonyosan hatalmában áll életet lehelni belétek is. Bizonyosan képes a világosság és az igazság azon valódi lelki lényévé tenni benneteket, akik lenni szeretnétek. Isten ígéretei biztosak és bizonyosak. Megbocsátást nyerhetünk a bűneinkre, és minden hamis lelkűségtől megtisztulhatunk. Ha pedig továbbra is befogadjuk az igaz tantételeket, és igyekszünk azok szerint élni, egyéni és családi körülményeink közepette, akkor végül elérkezünk arra a pontra, ahol nem éhezünk többé, se nem szomjúhozunk többé, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legeltet minket, és a vizeknek élő forrásaira visz bennünket, és eltöröl Isten a mi szemeinkről minden könnyet. Mindez azonban nem valósulhat meg, ha személyes, dogmákból épült, vagy szervezeti díszletek mögé bújunk. Az eféle mesterkért tanítványság nem csupán távol tart bennünket attól, hogy a magunk valójában lássuk saját magunkat, hanem azt is megakadályozza, hogy a szabadító engesztelésének csodája révén valóban megváltozzunk. Az egyház nem egy autószalon, nem olyan hely, ahol kiállítjuk magunkat, hogy mások csodálhassák lelkiségünket, képességeinket vagy gyarapodásunkat. Sokkal inkább valamiféle szerelőműhely, ahová lerobbant járművek karbantartásra és felújításra érkeznek. Nem azért, hát nincs valójában mindannyiunknak szüksége javításra, karbantartásra és felújításra. Nem azért jövünk az egyházba, hogy elrejtsük a gondjainkat, hanem hogy gyógyírt találjunk rájuk. Papságviselőként pedig további feladatunk van, hogy legeltessétek az Istennek nyáját, nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem személyes haszonszerzésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példánképei a nyájnak. Emlékezzetek, fivéreim, az Isten a kevélyeknek ellenök áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. A legnagyszerűbb, legjobb képességű, legeredményesebb ember, aki valaha is a Földön járt, egyben a legalázatosabb is volt. Leginkább lenyűgöző szolgálatát bizalmas pillanatokban végezte. Csupán kevés tanú mellett, akiktől azt kérte, hogy senkinek ne mondják, mit tett. Amikor valaki jónak nevezte őt, gyorsan visszautasította a dicséretet, ragaszkodván ahhoz, hogy csakis Isten jó igazán. A világ dicsérete nyilvánvalóan semmit sem jelentett számára. Egyetlen célja az volt, hogy szolgálja Atyát, és mindenkor azt tegye, ami neki kedves. Jól tesszük, ha követjük Mesterünk példáját. Fivérek, ez a mi legfőbb és szent elhívásunk, hogy Jézus Krisztus képviselői legyünk, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő, hogy úgy szolgáljunk, ahogyan ő, hogy emeljük fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsük meg az ellankadt térdeket, hogy figyeljünk oda a szegényekre és a szűkölködőkre, és hogy gondoskodjunk az özvegyekről és az árvákról. Azért imádkozom, fivérek, hogy miközben családunkban, kórumunkban, egyházközségünkben, szövekünkben, közösségünkben és a nemzetünkben szolgálunk, ellenálljunk a kísértésnek, hogy magunkra vonjuk a figyelmet, és ehelyett egy sokkal nagyobb tiszteletre törekedjünk. Arra, hogy Urunk és Szabadítónk, Jézus Krisztus alázatos, hamisítatlan tanítványai legyünk. Ha ezt tesszük, azon az úton járunk majd, mely legjobb, leghamisítatlanabb és legnemesebb önmagunkhoz vezet. Erről teszek tanúbizonyságot, Mesterünk, Jézus Krisztus nevében. Amen.